Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Egy héttel ezelőtt beszéltünk itt a Naprakészben arról, hogy Klaus Johannis államfő kihirdette az országos rákellenes tervet jóváhagyó törvényt. A 2023 és 2030 közötti időszakra vonatkozó dokumentum a daganatos megbetegedések megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedések alapjául szolgál majd. A terv végrehajtását az Egészségügyi Minisztérium finanszírozza az állami költségvetésből. Az erre fordított éves összeg nem lehet kisebb az országos egészségügyi programokra szánt költségvetés 20%-ánál. Beszéltünk arról is, hogy ez a terv anyagi szempontból szinte biztos, hogy életképtelen, és arról is, hogy bár a dokumentumban kulcsszavak szintjén mindent megtalálunk, ami az európai rákellenes tervben ott van, de az egyik legfontosabb dologgal, a beteg lelki és társas jóllétével nem sokat foglalkozik. Ma közelebb hozzuk ezt a tervet a mindennapok valóságához. Ha úgy tetszik, kilépünk a jogi nyelvezetből, és a várható hatásokról lesz szó. Gál Katalin az egyik vendégem, aki saját maga tapasztalta a rendszer minden pozitívumát és negatívumát, és a másik vendégem pedig Dégi László Csaba, habilitált doktor, az Európai Rákszervezet igazgatója, a Nemzetközi Pszichológiai Társaság ügyvezető titkára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetünk, köszönjük, és üdvözlöm Katalint is. Jó napot!
Olvastam nemrég egy statisztikát, amely szerint 16 évvel ezelőtt a betegek mintegy 20%-a nem tudta a daganatos diagnózisát, és azért nem tudta, mert egész egyszerűen az orvosok nem mondták meg neki. Most nyilván jobb a helyzet, de mit ér ez a tudás akkor, amikor a páciensek mintegy fele, legalábbis a hivatalos statisztikák szerint, klinikai depresszióban szenved, szorongásos tüneteket él át, az életminősége testi, társas, illetve érzelmi szempontból nagyon alacsony. Gál Katalintól kérdezném, hogy mit jelent ma daganatos betegnek lenni Romániában?
Igen, hát én úgy látom, hogy nagy kihívás daganatos betegnek lenni Romániában. A saját tapasztalatom alapján, ugyanis pontosan tegnap 4 éve kaptam a diagnózisomat, és 3,5 éve vagyok tünetmentes, úgynevezett rákbeteg. És bizony ez azért, mert minden daganatos beteg meg kell találja a maga útját a gyógyuláshoz. Tehát azt látom, hogy pontosan ez az előre kiszámíthatóság hiányzik a rendszerből, az egészségügyi rendszerünkből, illetve abból, hogy hogyan sikerül menedzselni, mert igen, ez a szó ide talál, hogy egy daganatos betegnek menedzselnie kell önmagát. Ugye léteznek protokollok, nagyon sok minden létezik, de a valóság az nagyon másként fest. Úgyhogy nagy kihívás daganatos betegnek lenni Romániában.
Dégi László Csaba, ebben a kihívásban mi tud segíteni a szakma a daganatos betegeknek?
Igen, tehát egyetértek minden szavával Katalinnak, elsősorban ezt hangsúlyoznám. Ugyanis az van, hogy a daganatos betegség Romániában egy önvezérelt folyamat, tehát egyszerűen meg kell tanítani a beteget, hogy önmaga a betegségével el tudjon irányozódni, ugyanis hiányoznak azok a társ szakmák, a nem medikális, de társ szakmák, mint például a pszichológus, szociális munkás, beteg navigátor, meg ezek, amelyek külföldön egyébként az onkológiai team részei, nálunk ezek nincsenek, tehát a beteg önmagában kell a saját maga daganatos történetét megélje, végigvezesse, és ennek a menedzselése, ahogy Katalin mondta, ez egy ember próbáló feladat. Ő finoman fogalmazott, hogy egy kihívás, de valóban az a tényállás, hogy az elmúlt 2 évtizedben a daganatos és szorongásos tünetekkel küszködő daganatos betegek fele az változatlanul is küzdik ezekkel a terhekkel, ezekkel a lelki és társas terhekkel, ami arra utal, hogy nem a betegség keresendő a válasz a tumorban, hanem abban, hogy a rendszer sajnos az elmúlt 30 év alatt semmit nem nyújtott a daganatos betegeknek, magukra hagyta, és ezért magukra hagyottan megpróbálták az evezést egyedül ezeken a nagyon-nagyon erős vizeken, úgyhogy ezt látjuk, hogy mit tudna a szakma ajánlani. Hát természetesen úgy, ahogy külföldön, nem kell nagyon messze néznünk, ennek, hogyha Magyarországra tekintünk, ezek az onkológiai tímeknek körülbelül 30-40 éves hagyománya van, és ezek arról szólnak, hogy a beteget a maga minden igényeivel együtt kezeljük, és hogy tulajdonképpen azokat a terheket, amelyeket meg tudjuk oldani a rendszeren belül, azokat megoldjuk. Ilyen például a különböző szolgáltatásokhoz kiegészítő szociális, vagy pedig társas, vagy pedig pszichológiai szolgáltatásokhoz való irányítás, ezeknek a fenntartása. Nem ismerem pontos részletekben, találkoztunk már Katalina korábban, nem ismerem pontos részletekben a diagnózis közlésének a körülményeit, és az sem, hogy neki volt-e lehetősége bármilyen ilyen jellegű szolgáltatást fölbányásznia, vagy volt-e szerencséje valahol ezen az útján megtalálni ezeket a szolgáltatásokat. De azt tudom mondani, hogy ez egy erős jelzés, hogy egyszerűen a depresszió és a szorongás a daganatos betegek körében semmit sem mozdult, bizonyítékok alapon láthatóan semmit sem mozdult az elmúlt közel 20-21 évben. Ami azt jelzi, hogy ha nem lesz egy pszichoszociális támogató része az onkológiai ellátásnak, akkor nálunk a betegeket továbbra is két lábon járó tumornak fogják tekinteni, és ennek hiányában a szorongás és a depresszió sem fog sem erre változni. Hisz az, hogy az onkológus elmondja, vagy nem mondja el a daganatos diagnózist, az egy, hogy mondjam, központi kérdés, ami valóban jó irányba változott, de ugyanis fontos arra emlékeznünk, hogy azért mégis egy európai tagállam vagyunk, és ez azt jelenti, hogy már olyan nagyon nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem mondjuk meg a betegnek, hiszen ez a beteg jogaihoz tartozik, hogy tudnia kell az állapotáról, hogyha ő ezt szeretné, méghozzá a saját anyanyelvén, ezt írja a törvény. De tudja, a kevés olyan orvos-onkológus van, akiket valaha tanítottak arra, hogy hogy lehet a rossz híreket közölni, vagy pedig hogyan lehet prognózist közölni a betegekkel. Tehát igazándiból, ha el is mondják, nem biztos, hogy erre fölkészítettek, és ha elmondja a beteg számára az az állapot, irreális legtöbbször, hihetetlen, sokkos állapot, és ezeknek a feldolgozásához kellenének azok a kiegészítő szakemberek, szolgáltatások, mint a pszichológus a kórházban, mert utána jönnek a kérdések, a diagnózis után egy ilyen kérdés cunami jelentkezik, ami egyszerűen leüti az embert a saját lábáról, és minden pillanatban újra föl kell állnia, mert azt se tudja, hogy melyikkel kezdje.
Katalintól kérdezném, hogy egyrészt a nem medikális társszakmáknak a hiányát azt milyen szinten tapasztalta, illetve hogyan élte meg, illetve ha már tapasztalatról beszélünk, akkor a tapasztalata szerint számít az, hogy az ország melyik pontján él a páciens, akit daganatos betegséggel diagnosztizálnak. Gondolok itt kisváros és nagyváros, vidék és város szembenállására.
Igen, hát tapasztalataim szerint is, amit én átéltem, valóban hiányoznak a segítő szakmák, hiányzik a támogatás a rendszerből. Az onkológusaink ugyan jó indulatúak, de valóban nincsenek erre felkészítve, és nincsenek felkészülve, és maguk, mint orvos, gyakorlatilag egy tárgyilagos, realisztikus képet látnak az emberi testről, de nem a holisztikus szemléletben kezelik a betegeket. Tisztelet a kivételnek, vannak néhányan, akik egyben látják, és gyakorlatilag az állami ellátórendszerben egyáltalán nem találkoztam segítő szakemberrel. Nekem a szerencsém, vagy nem is tudom, a döntésem, szerencsém együtt minden következménye az volt, hogy én magánellátásba kerültem Kolozsvárra, és ott egy magánklinikán volt szerencsém onkotin működését látni, onkotim kezelte az esetemet, pszichológiai ellátásba részesültem, tanácsadásba, tehát étkezési szakember tájékoztatott, egyszerűen követtek minden szempontból, amíg ott tartózkodtam, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Tehát éreztem azt, hogy ember vagyok. Mert például az állami ellátórendszerben csak azt látom, hogy az onkológusok nagyon-nagyon le vannak terhelve, rövid idő alatt sok beteget el kell lássanak, természetesen mindenki más és más problémával, mert hát ugye a rák az sokféle, és egyszerűen egy idő után már azon gondolkodtam, hogy vajon meddig lehet ezt bírni, mikor fognak kiégni azok az onkológusok, akikhez én elég gyakran szoktam járni. Szóval ilyen tekintetben vannak már működő rendszerek, és valószínű, hogy ezt kellene egy picit az állami egészségügyi rendszer is megnézze, átvegye ezt a gyakorlatot. Ugyanakkor egyértelműen számít, hogy hol él a páciens. Tehát egy nagy városban sokkal nagyobb esélyei vannak, mint egy vidéken. Az a helyzet, hogy a vidéki ellátás, amikor fel is tűnik, hogy valami probléma van, és amíg megvárja a következő mágneses rezonancia vizsgálatot, vagy laborvizsgálatot, ez mind idő, és amíg megszületik a diagnózis, addig már annyi idő eltelt, hogy lehet, hogy már egy stádiummal romlott az állapota. Szóval én ezt tapasztalom, én magam is vidéken élek, de bizony utaztam Kolozsvárra folyamatosan azért, hogy egészséges tudjak lenni, és most is ugyanúgy utazok azért, hogy egészséges tudjak maradni. Tehát hátrányban van a vidék, hátrányban van a kisváros, és egyértelműen a nagyvárosok lakossága ilyen tekintetben előnyösebb helyzetben van.
Degi László Csaba feloldást nyújthat mindenre az országos rákellenes terv. Mi a múlt héten beszéltünk már arról, hogy az országos egészségügyi programokra szánt költségvetés 20%-át biztosítanák, vagy adnák a terv végrehajtására. Nem tudjuk, hogy mekkora összegnek a 20%-át, de a 20% az már önmagában is nagyon messze áll a 100%-tól, maradjunk ennyiben. Tehát nem azt akarom mondani, hogy kevés, mert ismétlen nem látjuk az abszolút számot még, de hogy anyagi szempontból mindenképpen kérdőjeleket vet fel az, hogy sikerül-e az állami egészségügyi ellátórendszert közelíteni ahhoz a magánhoz, amelyről itt az imént Gál Katalin beszélt.
Szerkesztő úr, kedves Katalin, azt hiszem, hogy a mai beszélgetésünk legfontosabb mondata már elhangzott. Bármit is válaszolnék a kedves hallgatóknak, ez maradjon meg, hogy embernek éreztem magam, ezt mondta Katalin. És ez Kolozsváron történt egy magánonkológiai ellátásban. Ez egy olyan kérdés, amiről mi korábban beszélgettünk, hogy egyenlőtlenségek vannak az ellátórendszerben. Ez nyilván van mindenhol, minden országban, de nálunk a magánonkológia és az állami onkológia közötti átjárás a beteg életminősége szempontjából sokszor ég és föld. Annak ellenére, hogy a magánonkológiákon az orvosi része nagyon sokszor azonos, sőt, nagyon sokszor ugyanazok az orvosok dolgoznak magánellátásban, mint az onkológián, mint az állami ellátásban. Tehát tulajdonképpen itt a koncepció és a szolgáltatás minőségén, a kezelés minőségén van a lényeg, és a társadalmi szakmák, a segítő szakmák, ahogy nagyon helyesen mondta Katalin, ezek nem kerülnek egy vagyonba, és azok a betegek, akik föl tudnak utazni, el tudják érni ezeket a magánonkológiákat, és az ott lévő, létező szakmai standardokat, azért azt tessék elhinni nekem, hogy az állami ellátásban dolgozó orvosok nagy többsége is tisztában van azzal, hogy ezek a szakmai minőségi ellátással kapcsolatos standardok léteznek, és ők tudnak erről, de maga a rendszer szinte lehetetlené teszi azt, hogy ők ezt annak keretében gyakorolják. És azt hiszem, kedves főszerkesztő úr, hogy a 20% is elég rosszul hangzik, de én attól félek, hogy ez semmi nem lesz jövőben legalábbis ebből, és hogyha a másik opció fog majd gyökik az innovációs alapba gyűjtött pénz, akkor attól tartok, hogy arra még sokat kell várni, hogy életképes legyen. és már elhangzottak olyan dolgok, amelyek többen között a segítő szakmák kapcsán elhangzottak olyan dolgok is, amik azt mondják, hogy tulajdonképpen bármilyen pszichológus jó lenne, mert ha hiányzik, akkor bármilyen pszichológus jó lenne. De az igazság az, hogy ez egy nagyon veszélyes mondat, nem lenne jó bármilyen pszichológus. A pszichoonkológusok azok ezen a területen képzett szakemberek, ugyanúgy a fogorvos nem gyógyít tumort, ugyanúgy akármilyen pszichológus nem tud daganatos betegekkel dolgozni, ez egy külön terület kell legyen, külön szakmai tudással, ugyanúgy a szociális munkások, akik az onkológiákon dolgoznak, más tudással kell rendelkezzenek, mint mondjuk a gyerekvédelem területén, ugyanis a törvény egészen más szociális jogokat és lehetőségeket állapít meg a daganatos betegek számára. Szóval igen, pénzkérdés is. Én nem vagyok nagyon optimista főszerkesztő úr ebben a kérdésben. Talán az egy kicsi esélye van a betegeknek, akik föl tudnak utazni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Kicsi esélyük van olyan szempontból, hogy ugye erről már beszéltünk, hogy az állami ellátórendszer, a biztosítóház, az egészségügyi biztosítóház valamennyit ugye megtérít az alapellátásnak az árát, megtéríti, hogyha valaki magánonkológiai ellátásokban ugye vesz részt. A különbözetet pedig nyilván fizeti a beteg. A pszichológiai részre is különbözetnek számít jelenleg, és ezt fizetni kell saját zsebből a magánonkológián is, hogyha a kezelés egy részét ott szeretnénk ugye használni, vagy kivitelezni. Én attól tartok, hogy ezek az egyenlőtlenségek megmaradnak, és bocsánatot kérek, ez nem politikai mondat, ami el fog hangzni a továbbiakban, de egyszerűen nem értem, hogy 30 alatt hogy tudtuk ennyire magukra hagyni a magyar lakta vidékeket ebből a szempontból. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy falu, vidék, kisváros és nagyváros, itt arról van szó, hogy magyar lakta vidékeken tulajdonképpen nem létezik egyetlen egy komprehenzív onkológiai ellátóközpont sem. Lehetne az Szentgyörgyön, lehetne az Csíkszeredában, lehetne az nem tudom, Udvarhelyen, akár Marosvásárhelyt, de ez nem létezik. Tehát egy ilyen komprehenzív ellátóközpont nem létezik. A legközelebb, ami a szakmai minőséghez áll, az valóban a kolozsvári, meg a bukaresti, de még egyszer mondom, ezek sem tulajdonképpen onkotinnel működő központok, hanem úgy tűnik, mintha onkotinnel működnének, de valóban az van, amit Katalin elmondott, hogy rengeteg beteg, nagyon kevés idő, és onkológusok, akik tudják, hogy a szakmai standardok 2022-ben egészen másról szólnak, arról szólnak, hogy a beteget kell kezelni, nem a tumorját, és ezt meg se tudják megvalósítani. És ennek számtalan oka van, az egyik legnagyobb oka, hogy a rendszer nem így gondolkodik a betegekről. A rendszer még mindig úgy gondolkodik a betegekről, hogy szerencsés vagy, ha megúsztad, ha túlélő vagy, akkor meg kuss, mert túlélted. Bocsánat a kemény szavakért, de nagyjából így látom. Mert egy másik rendszerben, ahol számít a betegnek teljes élete, ott, ahogy mondta Katalin, mindent követtek, mindent figyeltek, táplálkozástól egészen tumorig mindent.
Ha daganatos betegekkel kezdünk el beszélgetni, akkor nagyon hamar előkerülnek azok a szavak, hogy óriási sorok, káosz, nem vesznek minket ember számba. Nyilván itt az esetek nagy többségében az állami ellátórendszerről van szó, és most nem szeretném, hogyha arról szólna a beszélgetésünk, hogy mennyire rossz az állami ellátórendszer, és csak ezt kezdenénk és végeznénk, holott igen, gyakorlatilag erről van szó, hogy a magán szektor az minőségibb szolgáltatást nyújt. De beszélnünk kell az onkológiai turizmus jelenségéről is, arról, hogy amit Dégi László Csaba is említett itt már, hogy Romániában jelenleg 4 országos jelentőségű központ van, Kolozsvár, Bukarest, Jászvásár, Nagyvárad, tehát Székelyföld valahogy kimarad ebből a központosításból. Katalin tapasztalta azt, hogy nyelvi nehézségek vannak, vagy más páciensekkel beszélgetve tapasztalták azt, hogy igen, ott van ez az akadály is, amellett, hogy pénzre van szükség a gyógyuláshoz, amellett ott van a nyelvi akadály is, illetve ott van az is, hogy hol tájékozódjunk, hogyan tájékozódjunk, ki tájékoztasson minket.
Igen, tapasztaltam nem magamon, mert nekem nincsenek nyelvi akadályaim sehol az országban, külföldön sem nagyon, de nagyon sok sorstársamnak úgymond egyengettem az útját. Most ezt a kifejezést használom, mert ugye én egy úgymond sikertörténet volt, amit az ismerőseim körében, és bizony elég sok hozzám közel álló hölgy került ugyanabban a helyzetben mellrák diagnózissal, és akkor mindenkit igyekeztem azon az úton, amelyet ugye közösen megbeszéltünk, és jobbnak láttuk elindítani. És mindig az volt a kérdés, hogy jó, de van-e ott magyarul beszélő orvos? Volt olyan, aki tolmácsot vitt magával, volt olyan, aki egyszerűen nem merte bevállalni, és választott egy olyan ellátást, ami nem volt biztos, hogy annyi jó lesz. És gyakorlatilag ez a nyelvi akadály, ez igen, ott van, keményen ott van, habár sok orvos beszél angolul, tehát hogyha valaki románul nem beszél, de angolul igen, akkor tud boldogulni, de hogy sajnos ez nem így van, a vidéki páciensek, ha nem beszélnek románul, nem beszélnek angolul sem. Úgyhogy sok esetben ez a nyelvi akadály megakadályozta abban a pácienst, hogy egy alapos és jó minőségű ellátáshoz jusson.
Tájékozódás, tájékoztatás, kihez lehet fordulni, kihez fordulhat az a páciens, akinek az orvos elmondja, hogy daganatos betegsége van, daganatos betegségben szenved. Az orvos kell tájékoztassa, máshoz kell forduljon, kitől kaphat megfelelő felvilágosítást?
Hát ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis megfelelő felvilágosítást gyakorlatilag először csak gondolkodom, hogy kitől kaptam, mert hogy valahogy olyan egyértelmű volt az orvosok számára, hogy ez az. Ez rák. És akkor én nagyon sokat kutattam, nagyon sokat olvastam, tehát magam szereztem meg azokat az információkat, és valószínű nem azért, mert nem mondták volna el, csak hogy egyszerűen olyan egyértelmű volt számukra, hogy én tudom, hogy miről van szó. Persze például az első orvos a mikroszkóp elé ültetett, és megnéztük a rákos sejtjeimet, ugye az első biopszia alkalmával, és ez nagyon sokat jelentett nekem, hogy igen, láttam, tudtam, hogy ez mi az, és melyek a biológiai részei. De így, hogy most akkor ide fordulj, vagy oda fordulj, vagy ezen az úton haladj, ilyen fajta informálás nem volt. Gyakorlatilag kiálltam az utamat, és aztán én majd továbbadtam a többieknek, nagyon sokan ezen az úton haladt utánam is. Viszont igen, ez az informálás hiánya, gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy akár egy nemzeti informáló program kellene ahhoz, persze egyszer kellene egy olyan működő rendszer, hogyha valamit kijelentünk, akkor az minden esetben úgy is legyen, és ne legyen folyamatosan egy megbízhatatlanság a rendszerbe. Úgyhogy nem találtam én azon túl, hogy a bizonyos betegcsoportok, mondjuk a barátaim, akikkel én is együtt voltam, de rajtuk kívül nem találtam egy hivatalos informáló oldalt például.
Páciensek, akik járják a maguk útjukat, járják az útjukat annak érdekében, hogy gyógyuljanak, meggyógyuljanak, annak érdekében, hogy túléljenek, talán ezt a szót kell sajnos használni, hogy nem annyira a gyógyulásért, hanem sokkal inkább sajnos a túlélésért kell küzdeniük a rákos betegeknek Romániában. Dégi László Csabától kérdezném, hogy milyen az ideális orvos és páciens, illetve rendszer és páciens közötti viszony?
Hát gondolom, hogyha ezt végig hallgatjuk, amit ugye most is hallottunk, az utakról, a kapcsolatokról, a lehetőségekről, akkor az derül ki, hogy tulajdonképpen az egyedüli információs forrás megbízható tapasztalatból és személyes történetből fakadó információs forrás az általában egy másik sorstárs, szerencsésebb helyeken vannak támogató csoportok, és a támogató csoportban élő vagy túlélő daganatos betegek azok, akik tudnak átbeszélni dolgokat, akik támogatást tudnak nyújtani, akik el tudják mondani, hogy melyik orvoshoz érdemes, melyikhez nem, melyikhez ember számba is, melyik nem, hol próbálkozzá, hol nem, kinek van telefonszáma és kinek nincsen. Ez történik a háttérben, és amikor információról van szó, hogy kihez fordulunk, nagyon sokszor ez az egyedüli megbízható információforrás. A másik, ami sajnos a rosszabbik változat, hogy a betegek, akik ugye fölkerülnek az internetre, és elkezdenek a betegségükkel kapcsolatosan, vagy a hozzátartozóik elkezdenek a betegségükkel kapcsolatosan informálódni, és abban a pillanatban tulajdonképpen lévén, hogy nem sok esetben létezik élő kapcsolat az orvossal, vagy folytonos kapcsolat a kezelő orvossal, abban a pillanatban tulajdonképpen eltávolodnak az orvostól, és elkezdődik egy olyan információkeresés, amiben fölgyűlemlik a sok információ, de egyre nehezebb lesz tisztán látni, mert nincs egy szakember, aki segítene megérteni, hogy amit ott elolvastunk, az rám vonatkozik-e, avagy nem, érdemes-e nekem ezzel foglalkoznom, avagy nem. Ideális esetről kérdezett, én azt mondom, hogy az van, hogy amikor, én nem is ideális helyzetről beszélünk, vagy annak a szükségességéről, mert talán ideális helyzet ritkán van, akár külföldön is. De tetszik tudni, főszerkesztő úr, ez úgy van, hogy kell legyen egy minimális, úgynevezett, működőképes, ha úgy tetszik, eszenciális rendszer, amiben az orvosnak, magának a kezelő orvosnak is, szóval itt egy percese értsük azt félre, hogy a kezelő orvosok számára nem lenne óriási segítség az, hogy legyenek opcióik. Néhány orvosnak vannak élő kapcsolatai támogató csoportokkal, vannak talán egy-két van egy-két telefonszáma is talán, ami átvezet pszichológusokhoz, szociális munkásokhoz ritkábban. De amit ezt szeretnék mondani, az az, hogy más rendszerekben ezt úgy oldják meg, hogy egyszerűen munkaszervezési kérdés. Az, aki fogadja a beteget, az nem engedi el a beteg kezét egész addig, ameddig a kezelésből, vagy az aktív kezelésből a beteg nem kerül ki. Tehát van egy személy, aki lehet nővér, főnővér, szociális munkás, akinek az a dolga, hogy navigálja, ez külföldön általában nővér vagy szociális munkás, aki navigálja a beteget, vagyis a helyette sokszor időpontot szerez, elkíséri, hogy hova kell mennie például egy vizsgálatra vagy egy kezelésre, legalábbis először mindenképpen, műtét előtt elbeszélget vele, és így tovább. Tehát, hogy egyszerűen annyiról van szó, hogy a beteget, amikor bekerül a rendszerbe, valaki kézen kell fogja, ez az ideális eset, ha úgy tetszik, ez a hétköznapi eset, akárhol, akár Németországban is, egyszerűen megfogják a beteg kezét, amikor bekerül az aktív ellátó rendszerbe, az onkológiákban, és azt nem eresztik el egész addig, ameddig a beteg nem kerül ki az aktív kezelésből. Vagyis van egy személy, aki úgy működik tulajdonképpen, mint a szakmában úgy nevezzük, hogy esetmenedzser, case manager, aminek az a dolga, hogy a különböző szolgáltatásokat összekösse a beteg nagyon különböző igényeivel. Előfordulhat, hogy egyedülnevelő anyáról van szó, akinek vannak gyerekei, neki pedig korán reggel 6-kor, 7-kor meg kell lenni az onkológián a kezelését fölvenni, és nincs, aki a gyereket elvigye az óvodába, vagy nincs, aki a gyerekekkel foglalkozzon, vagy a gyerekekkel maradjon. Tehát itt tetszik tudni, amikor a daganat vagy a tumor kikéri magának az életünkben a részét, vagy megjelenik, akkor az élet megy tovább, tehát az a korábbi kihívások és a korábbi feladatok megmaradnak. És nem mindenki él családban, és nem mindenki él a saját otthoni közösségében. Nagyon sok ember egyedül néz szembe ezzel, és nekik a lehetőségeik még korlátozottabbak. Tehát ha visszatérünk egy ideális rendszerben, a lényeg az az, hogy amikor bejön a beteg az onkológiai ellátásba, megfogja valaki a kezét, az igényeit és az erőforrásokat összekapcsolja, mondom, legtöbbször ez egy nővér, vagy egy főnővér, vagy egy szociális munkás, és az sem árt, hogy azért, ha az orvosoknak van a kezében egy-két olyan lehetőség, amivel tudnak élni akkor, hogyha a betegre ugye ránéz, vagy a beteggel elbeszélget, és kiderül, hogy a betegnek szüksége volna egy segítő kézre. És ilyenkor szóba jöhetnek az önsegítő csoportok, amiből nagyon kevés van, Sőt, van a másik változat, amikor, mint mondom, elkezdenek az emberek az interneten, Facebookon, Google-on kereskélni embereket, sorstársakat, információkat. Megmondom őszintén, a legtöbb kérdést és a legtöbb visszajelzést Facebookon kaptam az elmúlt sok-sok év alatt, amikor ez a rendszer létezik. És az emberek ott találnak meg, ott keresnek meg, és ott mondják el. Nagyon sokszor egyszerű kérdéseik vannak, nagyon sokszor egyszerű dolgokban akarnak tisztán látni, csak ami nekünk kívülről egyszerűnek tűnik, az nekik lehet, hogy több heti álmatlan éjszaka, mert amikor daganatos beteg vagy, minden, amiről azt gondoltad, hogy normális, teljesen megváltozik. Nem tudod bemérni, hogy mi van, mi lesz, és te hova tartasz most jelenleg.
Dégyi László Csaba a beteg kézenfogásáról beszélt itt Katalin. Beteget kézen fogja az orvos, kézen fogja az ápoló, a főnővér, kézen fogja valaki a kórházban. Milyen a társadalomnak a hozzáállása a daganatos betegségben szenvedőkhöz? A társadalomban, a közösségben van, aki kézen fogja? Milyen a munkahelyi viszonyulás? Itt Csaba említette azt, hogy amikor megjelenik a tumor az életünkben, amikor a tumor kikéri magának, akkor az élet ugyanúgy megy tovább. A gyereket ugyanúgy el kell vinni iskolába, a számlákat ugyanúgy ki kell fizetni, csak hogy lehet, hogy nem tudunk ugyanúgy dolgozni.
Igen, hát ez a helyzet valóban gyökerestől felfordít mindent, de el kell látni azokat a feladatokat, amelyeket el kell látni. Az én személyes tapasztalatom az, hogy a munkahelyi viszonyulás az én esetemben nagyon támogató volt, együttérző, és mellettem voltak maximálisan mindenben, amiben lehetett, támogattak, de természetesen ezek objektív dolgok, tehát a szubjektív dolgok az életemben, egyéb személyes dolgok, ott már nem számíthattam nyilván az ők támogatásukra. Ott már a szűk családból arra, akire számíthattam, ugye, mert nagyon nehéz, ahogy én is megéltem, nem csak a daganatos betegnek, vagy onkológiai betegnek, hanem a hozzátartozójának is. Tehát nagyon sok hozzátartozó egyszerűen nem tud mit kezdeni a helyzettel. Akár csak az én édesanyám is, aki egyszerűen szétesett, és a végén én voltam az, aki kellett támogassam, mert hogy nem azért, mert ő nem szeretne, vagy ilyesmi, hanem csupán csak azért, mert nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Tehát itt egy másik nagy hiányosság, hogy előjött, hogy az onkológiai páciensek hozzátartozóival a foglalkozás, mert számukra nagyon nehéz ez a helyzet. A társadalmi hozzáállás, hát vegyes. Ugye itt a mi vidékünkön még élnek sztereotípiák, vannak babonák, és találkoztam olyannal, amikor megtudta a daganatomat, illetve a diagnózisomat, hogy akkor rák. Tehát ez a fajta, hogy nehogy megfertőződjek, vagy háthoz fordított és ott hagyott. Persze ezek nagyon szélsőséges esetek, de én magam is találkoztam vele. És meglepődtem, mert azt hittem, hogy ezek valamikor 50-60 évvel ezelőtt voltak napirenden, de nem. Még mindig találkoztam vele. Úgyhogy vegyes, ezt mondanám, hogy vegyes a társadalom hozzáállása.
A munkahelyi hozzáállás, erről, ha nem is csak személyes tapasztalat, hanem a sorstársaknak a tapasztalata milyen? Elfogadjuk a munkahelyen, hogy igen?
Hát akikkel én dolgoztam, és itt most beszélek öt mellerákos hölgyről, különböző munkakörből, mindenkinek ilyen tekintetben elfogadóak voltak a munkahelyén. Így van, és volt itt fizikai munkát végző, volt, aki egészségügyben dolgozott, volt, aki az oktatási rendszerben dolgozott, viszont senki nem volt például magánvállalkozásban dolgozó, mert nem tudom, hogy ott mennyire együttérzőek. Szóval akikkel én dolgoztam, ez az öt személy, és akiknek végigkísértem eddig az útját, ott nem volt ilyen probléma, minden helyzetben megértőek voltak a munkahelyén. Olyan volt, hogy támogatást nyújtottak nem csak lelkileg, de anyagilag is. Tehát ez egy... ebben a helyzetben azt gondolnánk, hogy úgy picit rossz érzés, hogy most nekem adnak valamit, de azok a sok személy által összeadott, számukra nem jelentős összeg az a daganatos betegnek, amikor műtét előtt és kezelések és utazások előtt áll, az nagyon sokat jelent. Úgyhogy ilyen tekintetben itt szinte minden esetben megvolt ez az anyagi támogatás is a lelki támogatás mellett.
Adásidőnk végéhez közeledünk. Dégi László Csabától kérdezném, hogy van egy dokumentumunk, több mint 30 évvel a rendszerváltó forradalom után először van országos rákellenes terve az országnak. Ezt törvényformájában adják ki, így a politikum szerint biztosan alkalmazni fogják hozzárendelve a megfelelő költségvetési forrásokat. Kijelenthető teljes bizonyossággal, hogy van rákellenes, van daganatellenes politika Romániában?
Dehogy, nem. Elnézést kérek egyébként a hallgatóktól a háttérzajok miatt, itt az európai rákcsúcs találkozóra utazom Brüsszelbe, és ott a háttér találkozó keretében lesz néhány Európában is dolgozó román politikus, többek között olyanok is, akik dolgoztak ezen a rákellenes terven, és ezt egy háttér találkozó is velük, külön a román politikusokkal, akik ugye részben ezt a tervet kidolgozták, és hát nagyon remélem, hogy ott is sikerül valamit majd tisztán látni. Én nem hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, tehát azt mondhatjuk el, hogy van egy rákellenes terv, és azt gondolom, hogy ön és Katalin, és az, hogy mi együtt tudunk beszélni, az nagyon sok hallgatónak, aki daganatos betegséggel küzdik, egy nyugalom, hogy nincsenek egyedül, és egy biztonság, hogy bármi is történik a terv kapcsán, azért mégis van, aki foglalkozik velük, és aki mégis arra gondol, hogy lehetne ezt egy picit emberségesebben csinálni, vagy emberségesen csinálni. És azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, tehát a terv az szükséges kell, több szempontból is kötelező volt, mert európai tagállam vagyunk, meg sok más szempontot el tudnék mondani az anyagiakat is beleértve, de hogy ez rák politikának nevezhető, ez szerintem nem. És az van, hogy ezt már többször elmondtam talán a múltkor is, hogy november elején a Lancet Oncology-ban megjelent egy fontos tanulmány, ami kimondta, hogy azok az országok, amelyeknek minőségi rákellenes tervük van, azokban az országokban egyszerűen többet élnek a daganatos betegek. Ennyiről van szó. Tehát itt nem papírok kellenek, hanem egy olyan rendszer, ami működik is. Tudom, hogy a politikusok nem szeretik, amikor kritizáljuk őket, de nekünk ez a feladatunk, tehát a szakembereknek ez a feladata, és az, hogy a betegek csatlakoznak, én rengeteget tanultam a betegektől, mai napig tanulok tőlük, és azt gondolom, hogy lehetetlenség az érintettek nélkül, és az érintettek bevonása nélkül bármilyen politikáról, bármilyen tervről, bármilyen valóságról beszélni. Hisz most az van Romániában, hogy a daganatos érintettek, a betegek, a családok viszik el a terhek többségét is. Elsősorban a pszichoszociális terhekről beszélek. Úgyhogy még egyszer én külön köszönöm önnek, Katalinnak, hogy ez összejött, és bízom benne, hogy amikor mondjuk jövőben ilyenkor beszélgetünk, akkor egy picit optimistábban tudom szemlélni ezt a dolgot, de jelenleg az van, hogy egy papír, vagy egy dokumentum, aminek sem számok nincsenek, sem pénz nincs egyelőre, az túligér olyasmit, amire tulajdonképpen a betegeknek jelenleg maguknak kell választ találniuk, és ők kiharcolják maguknak.
Legyen ez a végszónk, illetve az az ígéret, hogy nem csak egy év múlva fogunk beszélni a daganatos betegségekről, annak fontosságáról, hogy igen, nagyon sok pénzt kellene költeni a megelőzésre Romániában, hisz az Európai Unió országai közül nálunk a legmagasabb a megelőzhető rákbetegségekben elhunytak aránya, és míg 2019-ben, ha jól emlékszem, 100 milliárd eurót költöttek onkológiai kezelésre, ennek csupán 3%-át szánták megelőzésre, de erről egy következő napra készben. Gál Katalin rák túlélőnek, valamint Dégi László Csaba, a habilitált doktornak, az Európai Rákszervezet igazgatójának, a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság ügyvezető titkárának. Köszönöm, hogy itt voltak a naprakészben, és válaszoltak a kérdéseimre.
Nagyon szívesen köszönöm a meghívást. örülök, hogy tudtunk beszélgetni erről a nagyon fontos témáról.
Viszont hallásra, minden jót kívánok!